A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Rácz András, Oroszország szakértő. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Rengeteg minden történt az elmúlt hetekben, hónapokban, január 21-e óta, amióta új amerikai adminisztráció van. Próbálkozás szinten elkezdődött az orosz-ukrán, mondanám, hogy orosz-ukrán egyeztetés, de valójában Amerika külön egyeztet az oroszokkal, külön az ukránokkal. Mi látszik most, van-e bármiféle esély, akár egy részleges tűzszünetre, mert amit ideig kötöttek, akár a Fekete-tengerre vonatkozóan, akár mondjuk az energetikai létesítmények nem támadása, azt ránézésre hol betartják, hol nem.
Ugye itt nagyon fontos részlet, hogy eddig nem kötöttek tűzszünetet semmiről. Tehát, hogy mindkét oldal beszélt arról, hogy akár lehetne is ilyen tűzszünetet kötni, de egy tűzszünetet soha nem úgy kötnek meg, hogy a két vezető bejelenti holnaptól tűzszünet, hanem ott egy csomó olyan technikai részlet van, amit ki kellene munkálni. Ez nem történt meg sem a Fekete-tenger, sem az energetikai létesítmények esetében. Tehát az Ukrajna egy oldalon vállalta, hogy nem lövi az orosz energetikai létesítményeket, hogyha Oroszország sem csinál ilyet. Oroszország vállalta ugyanezt, de ez csak egy politikai vállalás volt, nem tartozott hozzá írásos megállapodás, ami rögzíteni a tűzszünet körülményeit. Tehát valójában nincs működő tűzszünet, és ami azt a kérdést illeti, hogy lehet-e ilyen, én sajnos elég szkeptikus vagyok. Alapvetően azért, mert a három fél célrendszere az nagyon erősen eltér. Ugye az Egyesült Államok alapvetően a konfliktus lezárásának sebességére optimalizál. Tehát minél gyorsabban véget akarnak vetni a fegyveres harcnak, a részletek különösebben nem érdeklik őket, ugye az amerikai stratégiai cél, egyébként már az Obama adminisztráció óta, hogy minél inkább a csendes óceán térségére tudjanak koncentrálni, Ukrajnával meg foglalkozzanak az európaiak. Tehát az Egyesült Államok a sebességre optimalizál. Az ukránok a konfliktus lezárásának minőségére optimalizálnak, tehát azt szeretnék elérni, hogy biztosan ne veszítsenek több területet, sőt, esetleg vissza is kaphassanak területet, de ami ennél lényegesebb, kapjanak valamiféle garanciát, hogy nem lesz újabb orosz támadás. Ugye különféle módjai vannak a biztonsági garanciáknak, az egy másik kérdés, de Ukrajna nem siet a lezárással, ukrajnai minőségre optimalizált lezárást szeretne. Ezzel szemben az oroszok egyelőre az látszik, hogy a tárgyalást nem a megegyezés, hanem az időnyerés szándékával folytatják, mert az orosz cél az a katonai győzelem. Tehát ez egyébként nem idegen Oroszországtól, a Szovjetunió is rendszeresen tárgyalt úgy, hogy a tárgyalást arra használta, hogy közben a saját erői tovább tudjanak előre haladni a harctéren. Itt az ukrajnai esetben az orosz tárgyalási stratégia láthatóan arra is alapul, hogy pusztán azzal, hogy belemennek fegyverszüneti tárgyalásokba, ezzel remélik gyengíteni az Ukrajna mögötti nyugati támogatást. Lám-lám már tárgyalnak, most már nincs is szükség annyi pénzre, fegyverre, lőszerre, és ugye ha ez az orosz cél összejönne, akkor Ukrajnát, miután meggyengül vagy eltűnik mögül a nyugati támogatás, zárójel nem fog, tehát Ukrajnát nyugati támogatás nélkül már le tudnák győzni. Tehát ha formálisan fogalmazunk, az Egyesült Államok sebességre, az ukránok minőségre optimalizálnak, az oroszok meg katonai győzelemre. Na most ezt a három célrendszert fedésbe hozni, úgyhogy ebből működő tűzszünet legyen, ezt én sajnos nem látom.
Ráadásul egyébként nagyon úgy tűnik, hogy a harcoknak az intenzitása sem, még csak nem is mérséklődött, sőt arról hallani, olvasni, hogy igazából egy nagy tavaszi offenzívára készül az orosz hadsereg, különböző hírszerzési információk is állítólag erről szólnak. Ha igen, akkor ennek mi lehet a célja?
A katonai győzelem. Ugye nagyon sok információ van arra vonatkozóan, hogy Oroszország egyáltalán nem csökkenti a harcok intenzitását. Sőt, például az ukrán városok támadásában most újabb és újabb harcászati eljárásokat dolgoznak ki, hogy hogyan lehet a drónokat minél hatékonyabban alkalmazni. Tényleg nagyon súlyos csapásokat tudnak mérni így, főleg a fronthoz közeli ukrán városokra. Oroszország ugye most rendelte el a szokásos tavaszi sorozást, 160 ezer újoncot fognak behívni. Ezek sorkatonák, ezek nem fognak azonnal a frontra kerülni.
De fognak, mert ezt nem tudjuk. Mondják, hogy nem.
Ugye amíg sorkatonák, addig nem. De ugye van egy ilyen jelenség, hogy amikor a sorkatona szolgálta végéhez közeledik, akkor felszokták neki ajánlani, néha némi nyomásgyakorlással párosítva, hogy akár alá is írhatna szerződésesnek. Tehát ez a mostani 160 ezer, ebből egy év múlva, vagy olyan 9 hónap múlva lehet, hogy elkezdenek majd szerződésesek lenni. Tehát nem azonnal fogják őket a frontra vinni, de hát nyilván a katonai erőfeszítést ettől még azért támogatják, hátországban logisztikai feladat, karbantartás, minden ilyesmi. Oroszország eddig soha nem sorozott be 160 ezer katonát tavasszal. A tavaszi sorozás, ugye évente két sorozási ciklus van, tavasz meg ősz, a tavaszi mindig egy picit nagyobb, de ez a mostani 160 ezer, ez eddigi legnagyobb. ezeket a sorkatonákat fel fogják használni a háborús erőfeszítés hátországbeli támogatására. Az, hogy ilyen sokat hívnak be, az nekem azt mutatja, hogy Oroszország arra számít, hogy szükség lesz ezeknek a fiataloknak a munkájára is. És van egy csomó másik indikátor, de egyébként az orosz külpolitikai szakirodalomban már teljesen nyíltan arról beszélnek, hogy nem reális ezt a konfliktust 2025-ben lezárni ABCD okból. Tehát Moszkva nem látszik, hogy bármilyen módon fegyverszünetre készülne.
Mi lehet egyébként orosz szemszögből a katonai győzelem? Ennek a négy régiónak a meghódítása, vagy akár többnek is?
Ugye a négy régió megszerzése az tulajdonképpen minimum cél. Ugye az ennek a háttere, hogy amikor Oroszország 22 őszén elfogad egy törvényt arról, hogy az akkor még csak részben megszállt négy ukrán megyét, ugye Luhanszk, Donetsk, Zaporizsia, Herszon megyéket annektálja, akkor ebben az annexiós törvényben nem az szerepel, hogy azokat a területeket csatoljuk az Oroszországi Föderációhoz, amiket éppen uralunk, hanem mind a négy megye teljes területét, azokat a részeket is beleértve, ahonnan vagy kivertek bennünket, ugye ez volt Herszon megye esete, a Herszon megye nyugati, a Dnyipró folyótól nyugatra eső részéről az ukrán hadsereg ki tudta szorítani az oroszokat 22 őszén. Tehát volt olyan terület, amit az oroszok korábban ellenőriztek, de mire az annexió végbe ment, addigra elvesztették, és van olyan terület is, amit soha nem is ellenőriztek. Ez például Zaporizsia megye északi része, beleértve a megyeszékhelyet is, és Zaporizsia egy 700-es város. És beleértve Donetsk megyének, ugye a nyugati részét, azt a bizonyos ukrán erődrendszert, 3-4 ilyen megerődített várost, amit soha nem is uraltak. Tehát az orosz minimum cél az tulajdonképpen a saját alkotmányukkal összhangban, bár nyilván ugye Oroszország nem jogállam, tehát éppen lehet módosítani azt az alkotmányt, de jelenleg az látszik, hogy a minimum céljuk az a négy megye, és akkor ezen kívül, ha több területet is meg lehet szerezni, hát annál jobb. De a katonai győzelem tehát nem Ukrajna egészének elfoglalása, az fontos. Oroszország sem ambicionálja, hogy a Záhonyi határátkelőhely másik oldalán orosz katonák álljanak, vagy a lengyel-ukrán határon orosz katonák álljanak. Tehát nem Ukrajna egészének katonai legyőzése és megszállása a cél. Az a cél, valahogy minél több területet megszerezzenek, ugye az annexió keretében, és Ukrajna többi része vonatkozásában pedig katonai verességet mérve a mostani ukrán vezetésre elérjék a hatalomváltást és egy Oroszországhoz lojális ukrán kormány hatalomba segítését Kijevben, amely Oroszországhoz lojális kormány aztán nyilván lemondana a NATO közeledési ambíciókról, nyilván lemondana az újrafelfegyverkezésről is, és újra orosz irányba, vagy legalább semleges irányba állítani az ukrán külpolitikát.
Mi lehet most a, fogalmazunk úgy, reális ukrán cél, mert azért Kurszkból már kiszorultak, arról a területről, amit korábban elfoglaltak, egy eléggé sikeres ellentámadással, de hát ottan gyakorlatilag majdnem a teljes részéről már kénytelenek voltak vagy visszavonulni, vagy visszaszorították őket az orosz, és hát valószínűleg az észak-kórai erők. Szóval mi lehet az ukrán cél, és egyáltalán jelen állás szerint mik lehetnek az ukrán túlélési stratégiák, mert gondolom jó sok opció van, de hát nagyon sok minden nem csak Ukrajnától függ, hanem például az Egyesült Államoktól, amelyik az elmúlt két hónapban nagyjából teljesen más arcát mutatta, mint az elmúlt években.
Na most, ha a tágabb kép felől közelítünk, mi mondtuk, hogy Oroszországnak nem célja Ukrajna egészének elfoglalása. Nem is tudná egyébként. Tehát ha az ukrán célrendszer felől közelítünk, akkor azt nyugodtan el lehet mondani, hogy az a kérdés, hogy lesz-e Ukrajna meg ukrán állam, ez a kérdés már eldőlt. Ez a kérdés 22. február végén eldőlt. A kérdés az, hogy ennek a független ukrán államnak hol lesznek pontosan azok a határai, nem a nemzetközi jogilag elismert határai, hanem azon területek határai, amiket ez az ukrán állam ellenőriz. És ebből a kiindulási pontból tulajdonképpen következik az ukrán célrendszer is. Az ukrán vezetés úgy számol, hogy az orosz hadigépezet és az orosz gazdaság erőforrásai végesek. Tehát abban bíznak, hogy az orosz előrenyomulást lassítva, kivéreztetve el tudnak jutni egy olyan pontra, hogy ha a nyugati támogatás kitart mögöttük, akkor el tudják érni azt, hogy Oroszország kénytelen legyen abba hagyni ezt a háborút. Ugye az orosz történelem tele van olyan vereségekkel, ahol nem az történt, hogy az orosz hadsereget visszanyomták Moszkváig, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen Oroszország belefáradt az adott háború okozta veszteségekbe, politikai, gazdasági, katonai értelemben. A szovjetunió-afganisztáni háború például ilyen volt. Nem volt olyan nagy afgán vagy mujahid offenzíva, ami visszanyomta volna a szovjeteket érdemben, csak olyan mennyiségű embert, felszerelés, technikát vesztettek, idő után kénytelenek voltak abba hagyni. Úgy tűnik, hogy az ukrán cél is ilyesmire alapul, és több mint másfél éve már azt látjuk, hogy Ukrajna nem mereven próbálja védeni a területeket, hanem kész arra, hogy területeket adjon föl annak érdekében, hogyha ennek révén tudja véreztetni, fárasztani, kimeríteni az orosz hadsereget. És az ukrán vezetés úgy számol, hogy az Oroszországban sokasodó politikai-gazdasági problémák és a haderő vesztességei előbb-utóbb töréspontig juttatják a Kremlt. És akkor esetleg lesz majd valamiféle váltás a Kremlben. Nyilván ez egy nagyon sok ha jellegű feltételezés vagy reményre alapuló stratégia, de Ukrajna egyelőre úgy tűnik, hogy ezt játsza, ezt a fajta felőrlést. Ha a vesztességeket nézzük, és nyilván van egy csomó bizonytalanság abban, hogy hol vannak ezek a vesztességek, tehát hogy rengeteg dolgot nem tudunk, az látszik, hogy az orosz vesztességek súlyosabbak, de egyébként nincs nagyságrendi különbség. A halottak, sebesültek arányában, azt tekintve sokkal magasabb Oroszországban, az orosz haderőben a halottak száma, de az összvesztességben ott olyan őrült nagy eltérés, amennyire ezt rekonstruálni lehet, nincs. Haditechnika vesztességben ott viszont nagyon jelentős a különbség. Az ukrán vezetés is érti, hogy Oroszország az emberből, bevethető emberből, szaknyelven élő erőből belátható ideig nem fog kifogyni. Tehát még ha nem is lenne elegendő szerződéses, most már ugye rengeteget kell fizetni az újabb és újabb újoncoknak Oroszországban, hogy aláírnak szerződésesnek, végső esetben mindig lehet újabb és újabb részleges mozgósításokat csinálni. Tehát ember lesz. Orosz oldalon a szűk keresztmetszet az a nehéz haditechnika. A harckocsik, gyalogsági harcjárművek, páncélozott szállítójárművek, ilyesmik. Tehát nem véletlen, hogy a fronton hónapok óta látunk cross motorral támadó orosz katonákat, hónapok óta látunk ilyen négykerék meghajtás, ilyen golfkocsi jellegű, ilyen pici, mint egy erdészeti jármű jellegű eszközökkel támadnak, most már elektromos rollereket is látunk a fronton. Van értelme egyébként?
Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy állítólag azért ez nem csak kevés haditechnikai eszközzel függ összeállítólag, hanem arra következtetésre jutottak, hogy ez néha hatékonyabb.
Ez akkor hatékony, hogyha ukrán oldalon nincs elegendő katona, hogyha hézagos a védelem. Az egyszeri orosz gyalogos katona szempontjából. Most már a legnagyobb fenyegetést már körülbelül fél éve ezek a könnyű FPV drónok jelentik. A személyvesztesség 70-80%-át a drónok okozzák effektíve a fronton. És még a legkisebb drónokon is elegendő robbanóanyag van ahhoz, hogy hiába pakol magára a katona akármennyi személyvédő felszerelést, ha ilyen eltalálja, de azt nem nagyon lehet megúszni, tehát hogy rettenetes sérüléseket okoz. Ezen a ponton az FPV drónok ellen a leghatékonyabb védelem a sebesség. És teljesen logikus, hogy minden lehetséges módon próbálják növelni a sebességüket. Egy cross motor az elég gyors, egy elektromos roller az kevésbé gyors, de jó terepen még mindig gyorsabb, mint gyalogolni. Van ebben logika, de azért nem véletlen, hogy a hadviselésben úgy egyébként nem terjedtek el a cross motoros, meg golfkocsis, meg rolleres támadó alakulatok. Ezt azért nem azért csinálják, mert ennyire innovatívak, hanem mert nincs elegendő olyan páncélozott jármű, ami ellen tudna állni a drónok csapásának. Tehát egy csomó ilyesmi van, orosz oldalon a szűk keresztmetszet az a nehéz technika. És ez a fajta ukrán hadviselés, hogy készek területet föladni, cserébe azért, hogy jelentős haditechnikai vesztességet tudjon okozni az oroszoknak, úgy látszik, hogy ez az, ami mellett letették a voksukat. Nem tudom, hogy ez eredményes lesz-e, nem tudom, hogy el lehet-e jutni arra a pont, hogy Oroszország tényleg kifogy az erőforrásokból, de az látszik, hogy az ukránok ezt így gondolják.
Ukrajnának kell mozgósítani a vajon egyre lejjebb és lejjebb, akár 18 éves korhatárig?
Ugye Ukrajnában 2022. február 25-e óta hadiállapot van. Hadiállapotban érvénybe lép a világ minden országában egyébként érvényben lévő általános hadkötelezettség, aminek része ukrán esetben a hadköteles férfi lakosság mozgósítása is, vagy honvédelmi feladatra történő igénybevétele. Ez nem csak azt jelenti, hogy a frontra viszik katonának, hanem például gyárakat átállítanak haditermelésre, munkaerőt átirányítanak ezekbe az üzemekbe. Ugye a háború elején 27 év volt a mozgósítás alsó korhatára, tehát 27 év fölött, 27-től azt hiszem, hogy 60 évig mozgósították a férfiakat, 27-től ezt levitték 25-re, ez érdemi javulást nem eredményezett. És ugye innentől több irányba lehet menni, az Egyesült Államok nagyon erősen abba az irányba motiválja Ukrajnát, hogy vigyék abszolút sokkal lejjebb a mozgósítási korhatárt, adott esetben 18 év fölött már mindenkit el lehetne vinni. Emellett az a legfontosabb érv, hogy a háború azért alapvetően, most durván fog hangzani, alapvetően a fiatal emberek sportja. Tehát egyszerűen fizikai erőben, állóképességben, figyelemben, átlagos egészségi állapotban egy 21-22 éves katona a sokkal jobb állapotban van, mint egy 42 éves. Ugye az ellenére viszont az, hogy Ukrajnának eleve rendkívül rosszak a demográfia mutatói, a legtöbb ukrán családban már csak egy gyerek van. És ha azt az egy gyereket, ráadásul amikor még tényleg gyerek, tehát 18-19-20 évesen, ha azt az egy gyereket elvennék attól a családtól, és rosszabb esetben nem jönne haza, az nagyon komoly politikai és problémákat is okozna a demográfiákon túl. Ezt az ukrán vezetés is érti, úgyhogy másik irányba indulnak. Idén február óta van egy új modell, mozgósítás, tehát a kötelező katonai szolgálat alsó korhatára továbbra is 25 év. Viszont most már van egy olyan lehetőség, hogy ha valaki 18 és 24 év között van, akkor önként jelentkezhet szerződésesnek, és meglepően jó feltételekkel. Tehát ebben a most február óta érvényben levő csomagban az szerepel, hogy egy éves szolgálatot kell vállalni. Papíron garantálják, hogy jó kiképzést is kapnak, ezt ugye most még nem tudjuk, és ukrán léptékkel elég jó pénzt. Ugye akiket korábban mozgósítottak, ott a szolgálatnak nincs definit vége. Tehát ha engem bemozgósítanának az ukrán hadseregbe, ukrán állampolgár lennék, nem vagyok nyilván, akkor csak akkor hagyhatnám el a hadsereget, A, ha Ukrajna megnyeri a háborút, és véget ér a hadiállapot, B, ha meghalok, C, ha olyan súlyosan megsebesülök, hogy képtelenné válok, vagy alkalmatlanná válok további katonai szolgálatra, D, hogyha hirtelen három gyerekes apává válnék, mert a három gyerek, három vagy a fölötti gyerek számnál már nincs meg ez a kötelezettség. De azokra, akikre ez nem igaz, és Ukrajna egyből nem nyerte meg a háborút, ez azt jelenti, hogy három éve katonáskodnak, több mint három éve. És úgy szolgálni, hogy nincs egy definit vége a szolgálatodnak, hanem vagy a háború végéig, vagy az életed végéig kell szolgálni, ez morálisan is egy nagyon-nagyon rossz perspektíva. Ukrajnában egyébként volna elég mozgósítható férfi. Tehát ez egy tévedés, hogy Ukrajna kifogyott volna a férfiakból. Ha az ember utazik Ukrajnában, maga is elég jól látja, de egyébként a számukból is ez látszik. Ember volna, a mozgósítási rendszer rossz. Ez a mozgósítási rendszer, ugye ez alapvetően a szovjet, pontosabban hadkiegészítési rendszer. Ez a szovjet hadkiegészítési rendszer maradványa, a háborúig teljes mértékben papíralapon ment, ráadásul megyei szinten adminisztrálva. Tehát, hogyha én Zaporizsia megyéből átköltöztem Ivano-Frankivsk megyébe, akkor a hadkiegészítési rendszer nem látott.
És sokan csinálták ezt a háború alatt.
Sokan csinálták, meg hát a csomóan el is menekültek, teljesen érthető volt. És ugye két évvel ezelőtt Ukrajna elfogadott egy olyan törvényt, pontosan tavaly, 24-ben, ami kötelezte a férfiakat arra, hogy frissítsék az adataikat a hadkiegészítési nyilvántartásban, ami immár digitális. És innentől az történik, hogy mondjuk maradva a saját példámnál, én, mint fiktív ukrán hadköteles korú férfi, frissítem az adataimat a nyilvántartásban, kapok erről egy papírt, és ott van a személyi applikációmban is, és onnantól a rendszer tudja, hogy én vagyok. Nem biztos, hogy behív, azt majd a rendszer eldönti, hogy behív, és ha igen, akkor mikor és hol, de onnantól már lát a rendszer, onnantól tud velem számolni. Ukrajnában, különösen a hátországban, a hadkiegészítési parancsnokságok rendszeresen járőröznek, ez a bizonyos TCK, és ezek a járőrök ellenőrzik a ránézésre alkalmas férfiak papírjait. És ugye olyas valakit találnak, aki elmulasztotta ezt az adatfrissítést, hát akkor abból probléma van. Hogy a nagyságrendeket érzékeljük, körülbelül 4 millió ukrán férfi frissítette az adatait, tehát őket már látja rendesen a nyilvántartás, de van 6 millió, aki nem.
Azért az elég sok, az nagyon sok. Ráadásul az arány az gyakorlatilag fordított.
Pontosan, és hát megyénként is eltér, ugye mozgósíthatóság vagy mozgósítási rendszer hatékonysága szempontjából Kárpátalja a legrosszabb, Kárpátalja az, ahol tényleg ezrek bújkálnak. Nekem is van az ismeretségi körömben olyan család, ahol a 6 köteles korú férfi 3 éve nem jött ki a saját udvaráról, mert nem akarja, hogy elvigyék katonának. És ugye ezt valameddig biztosan lehet csinálni, a család életnek nem biztos, hogy jót tesz. Nekem nem dolgom, hogy moralizáljak, nem ítélek el senkit, sem pró, sem kontra, ez mindenkinek a saját döntése. Rendszer szempontjából az látszik, hogy a hadkiegészítési rendszer reformja, vagy a hadkiegészítési rendszer hatékonyabbá tétele, ez a kulcs.
Még egy nagyon picit beszéljünk arról, hogy mondjuk Ukrajna hadianyag támogatása mennyire van rendben, illetve a saját hadianyag termelése, aztán a szünet után folytatjuk. Szóval azért az elmúlt időszakban nem sok új felajánlást hallani, már így hadi eszközökre lebontva. Olyat igen, hogy mondjuk mekkora összegeket ajánlanak fel, leginkább a skandináv országok. Talán az új német kancellár, az új kormányzat még rátesz majd erre, bár mondjuk a régi ügyvezető kormányzat is, mint hogy az utolsó pillanatokban tett volna ígéreteket. Az amerikaiak részéről meg ugye volt egy jó párnapos stop, ami gyakorlatilag az elfoglalt kurszki területeknek az elvesztésébe került, amíg nem volt sem hadianyag utánpótlás, sem pedig megfelelő műholdas támogatás, illetve hírszerzési támogatás. Szóval Ukrajna hadianyag támogatottsága a háború jelenlegi állása szerint megfelelő, vagy itt is az elmúlt évekhez képest jóval kisebb a lendület, akár európai, akár amerikai részről?
Ugye külön kell kezelni az európai, az amerikai és az ukrán gyártást. Ugye az Egyesült Államok esetében a kimenő Biden adminisztráció gyakorlatilag a teljes rendelkezésre álló összeget még idézőjelben kipörgette, tehát hogy tehát elindított minden olyan szállítmányt, amire még volt finanszírozás. Amikor idén tavasszal Az Egyesült Államok körülbelül egy hétre felfüggesztette ezeket a szállításokat. Ennek nem volt döntő hatása. Ugye a Biden adminisztráció által odaígért fegyverzet és hadianyag körülbelül 80%-át már leszállították, tehát az már Ukrajnában van. Ez a felfüggesztés azt a maradék 20%-ot érintette, ami éppen akkor még lengyelországi raktárakban állt. Egy hét alatt, amíg ez a felfüggesztés tartott, ez a hadianyag nem is jutott volna el a frontra. Tehát, hogy ennek közvetlen katonai hatása nem volt. A hírszerzési támogatás felfüggesztésének, na annak igen. Ugye különösen a Kurszki régióban. De egyébként ezt a Takács Márk nagyon jól leírta, a Kurszki beszögellésben elszenvedett ukrán vereség, tehát az, hogy onnan végül is ki kellett jönni, annak az orosz támadásnak az előkészítése, ami végül is ezzel az ukrán vereséggel végződött, ez már korábban elkezdődött. Tehát a Kurszki beszögellésnek, vagy ukrán oldalról kiszögellésnek a helyzete már az amerikai támogatás felfüggesztése előtt is kritikussá vált, lehetett sejteni, hogy ezt nem lehet a végtelenségig tartani. Ami a hosszabb távot illeti, a Trump adminisztráció részéről arra nem látszik hajlandóság, hogy a jelenlegi támogatási gyakorlatot folytassák, tehát hogy az amerikai adófizetők pénzéből jelentős mennyiségű hadianyaggal támogassák Ukrajnát. De ez fontos hozzátenni, ugye ez az adminisztráció most ugye április eleje van, tehát január 21-én léptek a hatalomba, tehát február kb. 2,5 hónapja vannak hatalomban, nagyon az elején vagyunk még. Tehát dönthet majd úgy a Trump adminisztráció, pláne, hogyha az oroszok nem mutatnak hajlandóságot a megegyezésre, hogy jó, hát ha Moszkvában nem lehet megegyezni, akkor másik irányba megyünk, és akkor Ukrajnát kezdjük el támogatni, annak reményében, hogy akkor így is el lehet jutni a konfliktus gyors lezárásáig. Nem tudom, hogy meg fog-e születni ez a döntés, én nem az amerikai politika elemzésével foglalkozom, nem értek hozzá. A lehetőséget látom, de most, amikor beszélgetünk, ugye április 2-án, most nem látszik, hogy a Trump adminisztráció az eddigi gyakorlatot folytatná. De, és itt van egy elég fontos de, olyan már korábban is volt, hogy az európai szövetségesek megvették a fegyvert az Egyesült Államoktól, és ezt továbbadták Ukrajnának. Ez egy olyan modell, amit abban a 6 hónapban próbáltunk ki, amíg ugye az amerikai törvényhozásbeli késlekedés miatt nem volt finanszírozás a katonai segélyeknek, ott akkor bizonyos európai államok megvásárolták a szükséges lőszereket az Egyesült Államoktól, és átadták Ukrajnának. Ez a modell, ez a jövőben is működhet, és egyébként összhangban volna azzal, ahogyan a Trump adminisztráció gondolkodik arról, hogy mi az amerikai érdekes, hogy csináljunk Amerikát, teremtsünk Amerikában munkahelyeket. Az USA az ilyen értelemben most lúg a levegőben. Nem tudom, hogy melyik irányba fog ez a támogatás politika menni, a lehetőséget látom, hogy nem omlik be teljesen. Európa oldaláról az látszik, hogy különösen ez a hajlandók koalíciója, Coalition of the Willing keretében összeszerveződő országok, ezek nagyon erősen növelik az Ukrajnának nyújtandó és nyújtott katonai támogatást. Nagy bejelentések eszközökről részben azért sincsenek, mert egyre inkább elmegy, tehát egyre hangsúlyosabbá válik részben a műveleti biztonsági megfontolások. Ugye a háború elejétől kezdve vannak országok, amiket nem mondják meg, hogy mit adnak. Finnország soha egy betűt nem beszélt arról, hogy pontosan miket ad át és mennyit, csak bizonyos finn eszközök és rendszerek idő után feltűntek a hasztéren. Ez egyik dolog. A másik dolog, a Trump jelenség sokkja az még kitart. Tehát nagy bejelentések azért sincsenek, mert Európa még keresi azt a megoldást, hogy hogyan lehet kezelni azt, hogy az Egyesült Államok lehet, hogy kihátrál ebből az egészből. De a korábban megígért támogatások egyébként folyamatosan érkeznek Ukrajnába, és ugye a harmadik elem, az ukrán védelmi ipar, az ukrán haditermelés nagyon jelentősen felfut. És itt van egy érdekesség. Ez a haditermelés felfutás, ez részben azért is van, mert rengeteg európai ország az ukrán hadiparba fektet be, és ezen keresztül támogatja Ukrajnát. Mert ugye az ukrán hadipar nagyon olcsón, de sokkal olcsóbban dolgozik, mint az európai, lényegében ugye azt a minőséget tudja hozni, és ráadásul olyan eszközöket és rendszereket tud gyártani, amiket 3 éve tesztelnek egy háborúban. Ennél jobb, ha fegyverfejlesztés szempontjából nincs, hogy tulajdonképpen folyamatosan jönnek vissza a visszajelzések, hogy jó ez így, vagy másképp építsük, vagy egyik lemezt máshova, azt ott vastagabban, bármi ilyesmi. Tehát az ukrán haditermelés is növekszik. Mostanra az a végeredmény, hogy hadianyag tekintetében Ukrajna jóval kevésbé függ az Egyesült Államoktól, mint akár egy évvel ezelőtt. Bizonyos precíziós rendszereket csak az Egyesült Államok tud szállítani, a HIMARS rakétasorozatvetőbe való lőszerek, ETKEMSZ-ek, meg néhány levegőből indítandó lőszer, de egyébként Ukrajna például tüzérségi lőszerek vagy más hadianyag tekintetében már jóval kevésbé függ, és Európa egyre inkább átveszi, képes átvenni az Egyesült Államok szerepét. Tehát töréspont nincs, azt majd meglátjuk, hogy Európán belül ez a hajlandók vagy elkötelezettek koalíció ez mennyi pénzt tud összelapátolni Ukrajna támogatására, de rövid és középtávon nem látszik, hogy itt akár az amerikai hadianyag támogatás teljes felfüggesztése esetén is törés lenne. A hírszerzés az lényegesebb, de ugye a mostani egyhetes leállítás sokja az egyébként abban az irányban motiválta az európaiakat, hogy erősítsék az információ megosztást Ukrajnával. Tehát ha lenne egy újabb ilyen leállás, zárójel nem gondolom, hogy lenne, mert nagyon sokat ártott az amerikai hadipar érdekeinek, akkor is jóval kevésbé lesz annak pusztító hatása, és Európa most már át fogja tudni venni legalább részben azt az információ átadást, amit eddig az Egyesült Államok csinált. Tehát összességében rövid és középtávon a helyzet alapvetően stabil.
Rácz András Oroszország szakértővel beszélgetünk, folytatjuk majd a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.